Jó reggelt kívánok!
Rég nem láttam.
Igen.
Nem jó szívvel fogok ehhez a beszélgetéshez.
Hallgatom.
Beszélgetünk, úgyhogy nem... Eltekintenék a klasszikus interjú szituációtól, mint hogy eltekintek szívesen attól, hogy sablonmondatokat mondjon ön, vagy akár én. Itt van előttem 2021. augusztus 6-a Siófok. Ez nem a Rónai Egon 500 című műsora, de eszébe jut erről bármi. 2021. augusztus 6 Siófok.
Hát biztos vagyok benne, hogy a Balaton környékén volt egy előválasztási fórumunk, tehát biztos az lehet, csak erre tudok gondolni.
Nem.
Nem.
Mondok egy másik dátumot, 5 nappal ezelőtt, az 20-a. Két időpont között sok minden történt. Márki-Zay Péter az Új Világ Néppárt frakciójába ülne be 2022-ben.
Ja, megvan, igen. A Pálinkás József és Karácsony Gergely sajtótájékoztatónk, igen.
Igen. És 5 nappal ezelőtt az Új Világ Néppárt 2022. május 19-én megtartotta éves közgyűlését, tehát 6 nappal ezelőtt, amelyen elfogadta az előző év pénzügyi beszámolóját, értékelte az országgyűlési választások nyomán kialakult helyzetet, és elfogadta a párt jogutód nélküli feloszlatásáról szóló elnöki előterjesztést. Ha ennek a tengelyében nézzük az időt és az ön személyét, augusztus 6-a, ön az Új Világ Néppárt frakciójába ülne be 2022-ben, és május 19-én, amikor a párt jogutód nélküli feloszlatásáról szóló elnöki előterjesztést fogadtak el, akkor mi jut az eszébe? Mit osztana meg velem, a nézőkkel és a hallgatókkal?
Hát, hogyha az Új Világ Néppártnak a viszonylag rövid történetéről beszélünk, ugye egy évet élt és működött Pálinkás József vezetésével és Pálinkás József előválasztási jelöltségével, akkor nyilván ez egy így visszatekintve talán sikertlen, vagy kevéssé sikeres párt volt. Többen léptek be az én bíztatásomra, hiszen mi szerettünk volna ebből a pártból és Gémesi Györgynek az Új Kezdet pártjából egy új konzervatív pártot alapítani. Azóta sok minden történt, elsősorban április 3-án egy akkora vereség volt, ami nagyon sokaknak elvette a kedvét mindentől is. Tehát nyilván ez az egyik legfőbb oka ennek a
mindentől is, ott ha van egy gondolatjel, a mindentől is, az mit jelent?
Hát ugye nagyon nehéz a politikai cselekvésnek értelmes célokat találni az április 3-i vereség után ebben a mai magyar közéletben. Április 3-án ugyanis nem csak az derült ki, hogy nekünk nem sikerült az összefogással leváltanunk hazánk 1000 éves történelmének legkorruptabb kormányát, hanem az is, hogy ez a kormány mára nem leváltható, hogy nem lesz demokratikus választás belátható időn belül, hagyományos parlamenti politizálásnak, pártpolitizálásnak, ebben az értelemben a demokráciákban megszokott módon nincs értelme, nem lehet célja. Tehát nyilván egy viszonylag lehangoló eredmény született, amiből leginkább arra következtettek sokan, én magam is, hogy teljesen új utakat kell találni. Ezért mi sem ellenzékről beszéltünk azóta, hanem ellenállásról. Én azt szoktam mondani, hogy 89-ből, amikor vártuk a rendszerváltást, visszazuhantunk 1970-be, amikor nem láttuk a kiutat egy rendszerből. Attól még az a rendszer meg fog bukni, de nem, tehát mondjuk nem 4 év múlva, ahogy Juhász Péter...
Azt kérdezem öntől, mert ugye ezeket a mondatokat ismerem, ha gondolja, ön helyett is elmondom, hogy van-e az életében, akár a magánéletét illetően, akár nem a magánéletét tekintve egy április 3-ának megfelelő nap?
Nincs. Nincs. Azt hiszem, hogy ez a nap az elég egyedülálló. Én 4 évemet rátettem a politizálásra. És...
De oké, rendben van, ezek a szokványos mondatai. Azt kérdezem öntől. Nem akarom kihozni a sodrából, tényleg beszélgetek. És avval áltatom magam, hogy azon kívül, hogy szeretném, hogy akik nézik ezt, azok élvezzék, jót is akarok önnek a szónak abban az értelmében, hogy nekem az az érzésem, mintha gödörben lenne. És ez a gödör, ez összefüggésben van április 3-ával, de ez a gödör, ez nem csak április 3-ával van az ön esetében összefüggésben. Tehát azt kérdezem öntől, mint egy felnőtt embertől, és most eltekintek attól, hogy politikus, mindentől eltekintek. Azt kérdezem öntől, hogy egy felnőtt ember, aki nemrég ünnepelte a születésnapját, és már gyereknek nem mondható, mivel magyarázza az, hogy van egy nap, amely ennyire átírja a gondolkodását, a világról alkotott képét, illetően egy bizonyos szegmensben mindenféleképpen, hiszen ha egy felnőtt embert veszek figyelembe, aki a körülményekkel előtte is azért inkább tisztában volt, semmint az ellenkezője, ilyen meglepetés se a politikában, se a magánéletében, se a munkájában, ha asztalos, elvileg nem érhetné. Gyakorlatilag mégis bekövetkezett. Miért?
Nem tudom, János, mondja el nekem.
Nem tudom. Én erre nem tudom a választ. Tudja, ez olyan dolog, mintha lenne, nekem lenne egy barátom, és április 3-án kiderülne róla valami, ami alapvetően megváltoztatná a róla alkotott képemet, és azóta is azon gondolkodom, hogy ez hogy történhetett.
Igen, ilyen is előfordul sajnos.
Mi az? Tehát, hogy mondjam, és... Ha közhelyes akarnék lenni, akkor visszamegyek a Moldovához. Ez a gondoltam, nem gondoltam. De ez az április 3-a, a nem gondoltam, ezt tudná vázolni? Nem azokkal a mondatokkal, amelyeket egyébként eddig már elmondott, mert azokat ismerem.
Igen, nem, azt nem ígérem, hogy újat fogok mondani, de az április 3-án azt el tudtuk képzelni, és azt gondolom, hogy az a mi kutatási eredményeink alapján is benne volt a pakliban, hogy kis többséget kap a Fidesz az országgyűlésben, hogy elveszítünk ellenzékének gondolt körzeteket, de nem azt, hogy mindet. Tehát,
azt értse meg, hogy én azt érzékelem, mint hogyha mi ketten el akarnánk menni Hódmezővásárhelyről Székesfehérvárra. És mennénk, és nem elég, hogy Székesfehérváron nem ébredünk, hanem nagyon sok gyaloglás után Hódmezővásárhelyen találnánk magunkat, és akkor azt kérdeznénk egymástól, hogy hova is mentünk mi hónapokon keresztül. Rossz a példa, de mégis én most nem, tehát én azt kérdezem, hogy lehetett ekkorát tévedni.
Igen, jó a példa. Ez volt a csalódás számomra.
De hogy tudott ön ekkorát, és felejts el a közveleménykutatásokat, ön egy felnőtt ember, önnek nem kell közveleménykutatás azzal kapcsolatban, hogy reális helyzetértékelése legyen. Részletek nyilvánvalóan jönnek, nem tud vért venni, nem tudja megmondani, hogy milyen a vastartalma a vérének, vagy nem tudom micsoda, de az, hogy milyen a közérzete, azt érzékeli, azért nagy valószínűség, ha nagyon jól érzi magát, kicsi a valószínűséggel, hogy a vérképe valami egészen mást mutasson. Hogyan történhetett, hogy április 4-e az április 3-a után szervesen jött, mégis ön másképpen ébredt, mint április 2-áról 3-ára? Hogy lehet ez?
Majd a kérdés biztos ki fogja bontani, János, de nyilván az a...
Mit látott rosszul? Tehát egész egyszerűen hogy tudtunk Hódmezővásárhelyen sétálni, miközben Székesfehérvárra akartunk menni?
Hát nyilván az ember ilyen értelemben sok tévedés és csalódásnak ki van téve, nem kérdéses. Azt a mértéket, ahogy a Fidesz propagandája tudja átfesteni a valóságot, azt...
De én nem a Fideszre vagyok kíváncsi, én önre vagyok kíváncsi.
Nyilván én, ja, hát azt nem tudom, hogy én mire gondol most akkor ebben a pillanatban, az én csalódásomat az okozta, például a Hódmezővásárhelyen is, ahol több ezerrel több szavazatot szereztem még 2,5 évvel ezelőtt, mint a fideszes ellenfelem, most pedig Lázár Jánossal gyakorlatilag ugyanannyit. Ezt nagyon rosszul éltem meg, azt gondolom, hogy mert az egész országban, hogy mondjam, tehát mindenütt máshol az egy dolog, de vagy például az, hogy a cigányságnak a nagyon nagy része itt is ellenem szavazott, és ezt lehet bármivel magyarázni, hús osztogatással, meg propagandával, de nyilván ez egy nagyon-nagyon negatív tapasztalat volt. Szóval igen, ez biztosan
az április 3-ai eredmény az egyik napról a másikra azt tudta kiváltani önből, hogy azt mondja, és ma is azt mondja, hogy a Fidesz demokratikus úton nem lehet leváltani.
Nem, ezt előtte is mondtam, János. Ezt előtte is mondtam. Bármikor megkérdezték, azt mondták, hogy ha elveszítem a választást, akkor elismeri az eredményeket. Mondtam, hogy mármint, hogy demokratikus volt a választás. Mondtam, hogy akkor sem fogom elismerni demokratikusnak, ha megnyerjük. Tehát azt pontosan tudtuk, hogy...
De mégis ott volt a fejében a lehetőség.
A lehetőség ott volt, de az, hogy ez egy demokratikus választás volt, annak a lehetősége már nagyon régen nincsen meg. Tehát mi tisztában voltunk azzal, hogy a pálya az nagyon a Fidesznek kedvez, hogy nem tisztességes és nem tiszta a választás. Ezekkel mind tisztában voltunk, de egyrészt azt gondoltuk, hogy van egy hangyányi esély, egy csoda megtörténhet, amiben nagyon bíztunk. Másrészt nyilván ennek az ellentéte következett be, azaz a Fidesz propagandája olyan mértékben működött, amire még ők se számítottak. Orbán Viktornak az arcát kell megnézni aznap reggel, hát nem bírt még mosolyogni se, vagy a fideszes elemzőket egész nap, akik azt bizonygatták, hogy nem is kell a kétharmad, tehát senki nem várta, hogy a Fidesznek kétharmada lesz, minket is meglepett. Tehát egyszerűen minden a Fidesz meglepetésére is nagyon jól működő propaganda, Rogán Antal mennybe ment a kormányban, az ő képességeit dicsérték, a jutalma is megvan a kormányban, tehát nyilván az a fajta, azt mondom, hogy Goebbelsz megirigyelné Rogán Antal képességeit és lehetőségeit a befolyásolás, népbutítás, hazug propaganda tekintetében. Ez rendkívül elszomorító volt, és igen, ez meglepett.
Ugye a módszerek a propagandában azok régiek, a Goebbelsz emlegetése nem először történik Rogán Antal kapcsán, de ez egy helytálló, mindig Goebbelshez kell hasonlítani Rogán Antalt?
A propagandát?
Igen.
Persze. Hát ez egy műfaj, aminek vannak nagy nemzetközi művelői. Nyilván Arthur Finkelstein, a Fidesz tanácsadója, az szintén egy kiemelkedő tehetség volt, nemzetközileg is nagyon sokan alkalmazták, és sajnos nem, hogy legalább annyira hírhet, mint híres. Ezeket a módszereket ők onnan sajátították el. De most nem tudom, mennyit fogunk a műsoridőből a kesergésről vagy a negatívról beszélgetni, de azt azért hadd mondjam el, hogy vannak eredményei is ennek a kampánynak. Tehát bár április 3-án én is arra következtetésre jutottam, hogy nem csak, hogy nem jogállam, hogy egy pártállamban élünk, de a leválthatóságában is megrendült a bizalmam. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ugye 5/3 győzelmet aratott a Fidesz az elmúlt 5 választáson, tehát nem ez volt az első, de az 5 eredmény közül talán ez volt az, ahol egyedül félnie kellett, látható, megint csak Orbán arcán láttuk a félelmet, a fideszes ismerősöktől hallottuk, láttuk a fideszes vezetőkön, iskolaigazgatókon a félelmet, tehát hogy ők tényleg most először benne volt a pakliban, hogy legyőzzük őket. Orbán bebiztosította a kaszinó koncesziókat, a legfőbb ügyészt még 2/3 leválthatatlanná tette, a Karas Mónikát visszaléptetve a médiatanácsnak új vezetőt nevezett ki, még a választások előtt pedig utána kellett volna. Tehát látszott, hogy, és ez egy jó hír, azt hiszem Tóka Gábor mondta itt a Mártéi találkozónkon, amikor a Kossuth körök vezetőivel beszéltünk, hogy az látszott, hogy Orbán készült arra, hogy ha szükséges, ő át fogja adni a hatalmat. Hogy sokan azt gondolták, hogy Orbán nem adná át a hatalmat akkor se, ha elveszíti a választást, de hát ezek az elővigyázatossági lépések arra utaltak, hogy Orbán hajlandó lett volna átadni a hatalmat. Tehát nézzük a jó oldalát, de legfőképpen azt, hogy az 5/3 vereség közül ez a legutóbbi az, amikor az ellenzék a legmesszebb jutott, hogy az a recept, amit 4 évvel ezelőtt én kitűztem, eszközök, pénz, hatalom, párt, minden nélkül, egy egyszerű magánemberként, mint bárki más, hogyha föl kell az ágyból ma reggel és szétnéz. Én 4 évvel ezelőtt ilyen eszköztelenül, reménytelenül indítottam el egy projektet, és eljutottunk odáig, hogy április 2-án volt egy közös ellenzék, közös program, közös lista, 106 közös jelölt előválasztással kiválasztva, mind a 106 körzetnek a 10 000 szavazókörzetében önkéntesek, akik figyelték a választásokat szavazatszámlálóként, 3 roma képviselő a jelöltjeink között, és szóval, ha azt nézzük, hogy mit sikerült 4 év alatt elérni, hogy ez a recept nem működött, az csalódás, de azt, hogy ezt föl tudtuk egyáltalán építeni, és először egy ennyire komoly fenyegetést intéztünk Orbán Viktor hatalma ellen, az azért én személy szerint azt gondolom, hogy az egy teljesítmény volt, úgyhogy mondom, nem, nem tagadva a felelősségemet, nem tagadva a hibákat, amit elkövettünk, de ez semmiből jöve 4 év alatt idáig eljutni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly eredmény volt, még ha nem is lett sikeres.
Nem keselgek, és nem a negatívumokat keresem, én beszélgetek önnel, de hogy kivételesen egy rövid kérdést tegyek föl, oké, rendben van, jó volt a recept, de a puding próbálja, nem az evés?
De, és éppen ezért, még egyszer mondom, volt egy, én nekem ez volt a csalódás, tehát, hogy nagyjából mindent sikerült felépíteni, nem volt ellenzéki MTI talán az egyetlen, amivel adósok maradtunk a hosszú listából, amit összetettem, hogy mivel lehet legyőzni Orbán Viktort. De többit előállítottuk. 400 millió forint mikroadomány, ilyen sem volt a magyar történelemben még. Tehát nagyon sok mindent el tudtunk érni, nyilván nagyon sok hiba mellett is. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly, hiteles fenyegetés volt. Igen, csalódtam. Nem gondoltam volna azt, hogy engem is 4 hónap alatt, vagy 5-6 hónap alatt mondjuk össze lehet gyurcsányozni, de Rogán Antalétnak sikerült. Ez a 4 óriás plakát.
Tisztázzuk, az összegyurcsányozás, amely egy olyan szó, amit egyébként nagy valószínűséggel szinte lehetetlen lenne bármilyen idegen nyelvre lefordítani, az összegyurcsányozás, az mit jelent? Fejtse ki nekem egy messziről jött embernek, mi az, hogy összegyurcsányozni valakit? Hát összesarazni valakit, azt ért. Igen. De összegyurcsányozni, az micsoda?
Hát egyszer egy külföldi diplomata mondta nekem azt, hogy gyurcsányozni, nem most, hanem 4 évvel ezelőtt mondta még az akkori választásoknál, hogy Gyurcsány Ferenc rádióaktív. Tehát, hogy gyakorlatilag ez arra utalt erre ezzel, hogy a Fidesz, akit hozzá tud társítani, az annak vége a magyar politikában. Az előválasztás valójában én azért nyertem meg. Egyébként nagyon tehetséges és ismert és pártok által támogatott nálam esélyesebb jelöltekkel szemben is, mert nem csak én, hanem még nagyon sokan úgy gondoltuk, hogy én vagyok az, akiről legnehezebb lesz a Fidesznek elhitetni, hogy én a Gyurcsányt hoznám vissza. De az emberek elhitték sajnos, nagyon nagy mértékben a Fidesznek a kampányainak köszönhetően, hogy nekem van olyan ismerősöm, aki egyébként fideszes, de amúgy rám szavazott volna, tessék elképzelni, de ezzel az indokkal nem tette, hogy úgyis Gyurcsány uralkodna. Tehát jó, téged nagyon szeretünk, de ne haragudj, akkor is a Gyurcsány, valójában a Gyurcsány lesz kormányod. Kész. Ennyi elég volt ahhoz, hogy ne szavazzon rám olyan ember se, aki egyébként személyesen ismer és bízik a tisztességemben, képességeimben, stb.
Oké, okay, rendben van. 10 legmeghökkentőbb dolog, ami az ellenzéki kampányban történt, Pető András. Azt mondja, egy Márki-Zay elhajtja a tanácsadókat. Az előválasztási győzelem előtti estén 2021. október 16-án Márki-Zay Péter találkozott 2 tapasztalt kampányszakemberrel, Ruf Bálinttal és Tóth Péterrel. Én nem azt kérdezem, hogy mi történt ott. Én azt kérdezem öntől, hogy 2021. októberében mielőtt megnyerte volna az előválasztást, de ha tetszik, akkor pont akkor, amikor megnyerte, mennyire volt az ön fejében kész terv arra nézve, hogy mi legyen?
Nem volt kész tervem, természetesen. Volt
még egy kérdés. Az előválasztási győzelme. Igen. És az április 3-ai veresége, én tudom, hogy a kettőt nehéz elhelyezni egy tengelyen, de ha most 2 pontként vennék, akkor azt kérdezem öntől, hogy az előválasztási győzelme önnek kisebb vagy nagyobb meglepetés volt, mint az április 3-ai vereség meglepetése, vagy a kettő összehasonlíthatatlan?
Hát még eddig nem hasonlítottam össze, de megint ezek olyan, szeretem ezeket az újságírói kérdéseket, mert ugye mindig mondja 3 dolgot, ami mondjon, melyik volt a meglepőbb, és a többi, szóval nem, az ember nem így, én legalábbis nem így működöm. Nem, nyilván nem az előválasztás utolsó estéjén lepődtünk meg, hanem mondjuk az első fordulónak a nagyon kellemes meglepetése volt az, hogy én a második fordulóba jutottam.
Mekkora csapatról beszélünk, amikor több eszem első személyben beszél?
Így van.
De mekkora csapatról?
Már melyik az előválasztási csapat?
Az öné, igen.
Hát azt mondom, hogy 1-2 tucat ember közvetlenül ott ebbe a kampányban részt vett, és több 10 000 ember segített valamilyen módon. Most nem csak a szavazatára gondolok, hanem mondjuk aláírásgyűjtésben is. Azok, akik segítettek, aktivisták, Kossuth körtagok, azért mégiscsak több ezen voltak.
Szóval összehasonlítható a meglepetés, vagy nem?
Hát most nyilván az egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, azt kell mondjam, és nagyon...
Jó, ez nyilvánvaló, oké, akkor menjünk ezen túl. Azt kérdezem öntől,
De nem tudom, hogy erről akarunk-e beszélni még, de azt, hogy én elhajtottam a tanácsadókat, az barokkos túlzás, tehát természetesen nem a tanácsadókat hajtottam el, azt utasítottam el, hogy ők egy üzleti vállalkozás keretében kézbe vegyék a kampányt, és ők vidék egyedül, valamint amit Pető András leírt, én őszintén szóval erre már annyira karakteresen nem emlékeztem, hogy Kéz Zoltán és barátai azt akarták, hogy én szálljak szembe a hat ellenzéki párttal. Ezt őszintén szóval nem tartottam valóban jó ötletnek. Mások azt hányják a szememre, hogy én nem szolgáljan kiszolgáltam a hat pártot, és nem pontosan azt csináltam, amit a hat párt szeretett volna. A Kéz Zoltán és ezáltal a Direkt 36-os cikkben Pető Andrásék pedig azt hányják a szememre, ugyanabban a cikkben, amiben ostoroznak azért, hogy én nem feltétlenül osztottam mindenben a pártok álláspontját. Azért is ostoroznak, hogy a Kéz Zoltánék javaslatát nem fogadtam el arra, hogy dúrjuk le a pártokat, és menjünk velük teljes mértékben szembe.
Oké, maradjunk abban, amit most maradjunk ott, amit ön mond. Ugye ez itt most egy újdonság, ilyet nem mondott korábban, legalábbis én nem emlékszem rá. Mindig mond valami újdonságot, de ez így van ennyi.
Bocsánat, ezt mármint azt, hogy én nem azt utasítottam el, hogy ők segítsenek. Ezt én
nem, amit most a Kéz Zoltánra mondott, azt nem.
De nem, még egyszer, ezt leírtam egyébként abban a válaszban, amit rögtön a Direkt 36 cikk után, megjelenése után egy-két nappal írtam a közösségi oldalamban.
Itt van előttem, akkor mindjárt megnézem,
hogy... Rögtön írtam, hogy nem azt utasítottam el, hogy ők segítsenek a tanácsaikkal, hanem azt, hogy ők egy teljes egészében kisajátítsák a kampányt.
Ezt én értem, de hogy Kéz Zoltán azt mondta, hogy a hat párttal való együttműködéséről nem írt.
De ez a Pető cikkben benne van, a Direkt 36-os cikkben ott van, hogy ők ugye azt akarták, és ez volt a legfőbb kritikájuk, hogy én nekem szembe kellett volna menni a pártokkal.
Oké, rendben van, de a reakciójában erről külön...
Stb. Hát azért kárhoztatnak engem, hogy nem ezt a vonalat követtem, és nem őket bíztam meg a kampányvezetését.
De akkor ennek örvén...
Pedig milyen jó üzlet lett volna.
Megadta lehetőséget. Mennyire így utólag, és utólag persze könnyű, mennyire volt egységes ez a csapat, az ön csapata 2021. októberében? Mert most úgy tűnik, 2022 májusából nézve, hogy ön már most lát olyan törésvonalakat, amelyeket 2021 októberében vagy nem látott, vagy ha látott, akkor nem érzékeltette.
Nem. Ilyen nincs. Szerintem akkor is érzékeltünk egy csomó törésvonalat.
De nem biztos, hogy beszélt róla.
Hát nézze, április 3 előtt sem beszéltem a törésvonalakról, nem is ez volt a cél.
De most ezt kérdezem, mennyire volt egységes a Márki-Zay csapat 2021. októberében közvetlen az előválasztás után?
Szerintem egységes volt, de az megint csak mit értünk Márki-Zay csapat alatt?
Tehát hát, ez teljesen egyértelmű, akik az ön győzelméért dolgoznak, ennyi. Hát ki, mi más lehet?
A csapat az szerintem egységes volt.
Kéz Zoltánnal együtt?
Igen, Kéz Zoltánnal együtt is. Kéz Zoltán egyébként, ez az általában elutasított Kéz Zoltán féle csapatra hivatkozik ez a cikk. Egyébként ez a cikk ez nem a korrekt újságírás terméke, ezt én leírtam ott. Ez csak arról szól, hogy hogyan lehet az én nyakamba varni ezt a választási vereséget, és még egyszer mondom, ez önmagában nem, ez egy érthető cél. Valakinek mondta, ez volt a célja. Nyilván én azt gondoltam, hogy a Direkt 36 újságíró csapata van annyira igényes saját magát.
Erre még ki fogunk térni. Most egyre csak ott tartunk, hogy mennyire volt egységes ez a csapat akkor.
Nem csak az én felelősségemről szólt. Tehát Kéz Zoltán dolgozott ezek után, tessék elképzelni. Ez az ember, aki a cikk szerint én ezt elutasítottam, ez az ember Kéz Zoltán rengeteget dolgozott még utána a közös sikeren. Én vele együtt voltam Brüsszelben, vele együtt voltam Pozsonyban, vele együtt voltam Varsóban, az Európai Néppárti és...
Hadd kérdezem meg, mert értem, hogy ezeket most sorolja, de így utólag kárhoztatja magát azért, hogy olyan szürke vaksága volt, amely egy szubjektív szürke vaksága, mert egyébként ilyenje nem volt, de nem látott meg olyan dolgokat, amelyeknek egyébként jelentőségük volt. Konkrétan például az, hogy valakivel összevitatkozik, olyan létezik, hogy utána mind a ketten tudnak egy irányba menni, és ugyanakkor létezik olyan, hogy a másik annyira neheztel, hogy ugyan a másikkal tart, de a lelkesedése már közel se akkora, mint korábban volt, és ennek a későbbiekben van jelentősége. Azt kérdezem, hogy önnek mennyire volt ebben a fél évben, ebben az egy évben, de inkább fél évben szürke vaksága?
Nem volt. Ez abszolút tiszta volt nekem mindvégig. Nekem van egy rossz stílusom, hogyha valaki próbál meggyőzni valamiről, és én nem értek vele egyet, akkor én ezt el szoktam mondani neki. Nyilván sokkal udvariasabb lenne valamilyen kitérő dumát mondani.
Oké, de akkor ebben párhuzamosan mennyire tekinti saját magát, jelenleg is ön Hódmezővásárhely polgármestere, van jelentősége, mennyire csapatjátékosan?
Szerintem nagyon kevés nálam csapatjátékosabb ember van, de az őszinteségem az kétségkívül gátja annak, vagy hogy mondjam, nem vagyok ellen diplomatikus, hogyha valamivel nem értek egyet, én ezt őszintén el szoktam mondani. Ezzel biztos, hogy nagyon sok embert megbántok, és ezt egyébként sajnálom, tehát ez nem egy jó tulajdonság. Ezzel együtt, ugye a csapatjátékosság most mit jelent? Mindenki természetesen igyekezett befolyásolni valamilyen irányba. Tessék elképzelni, amikor valaki százféle tanácsot kap, de ebből csak egyet tud megfogadni. Fizikailag lehetetlen. Száz különböző...
Nagyon jó, amit ajánl. Azt kérdezem öntől, összehasonlítható-e április 3-a azzal a győzelemmel, nem is egyel, amit Hódmezővásáron ért el, amikor megválasztották polgármesternek? Tudja érzékeltetni számomra és mindazok számára, akik néznek, hallgatnak bennünket, hogy mi a különbség?
Hát a vereség és a győzelem között?
Nem a vereség és a győzelem között. Ha tetszik, a vereség és a győzelem között. Abban, amit ön átfogott, és amiben, amiről utólag nem is kellett olyan módon beszélni, mint ahogy az április 3-a után erről beszéltek. Tehát április 3-a után, vagy az ön Hódmezővásári győzelme után a helyi fideszes erőknél is lehetett volna olyan bomlási folyamat, amelynek eredményeképpen különböző írások születtek volna meg. Ilyennek tucatjaira nem emlékszem, de én azt kérdezem, hogy a Hódmezővásárhelyi győzelmet összetudja bármilyen vonatkozásban hasonlítani azzal a küzdelemmel, amiben alulmaradt. És nem feltétlenül csak abban, hogy az egyikben győzött és a másikban alulmaradt.
Sőt, azt is elmondhatom, hogy a recept ugyanaz volt. Tehát amivel mi, és sokan azt írják, hogy nem lehet összehasonlítani, más egy egyébként nyilván inkább jobboldali többségű mezőváros 44 ezer fős városnak a polgármesternek pályázni, és más az ország vezetésére pályázni, de biztos sok oka van. A recept egyébként gyakorlatilag ugyanaz volt, egy teljes ellenzéki összefogással, egy remélhetőleg még a kiábrándult fideszeseknek is elfogadható jelölttel, minél több támogatót gyűjteni.
Miért sikerült Hódmezővásárhelyen? Nem azt kérdezem, hogy miért nem sikerült április 3-án, azt kérdezem, miért sikerült többször is Hódmezővásárhelyen?
Hát nyilván itt megvolt az a lelkesedés, ami talán országosan nem.
Milyen lelkesedés?
Más. Itt ugye egyrészt mi kell egy ilyen győzelemhez? Hát alapvetően, hogy az emberek egy jobb alternatívát lássanak, mint amiben élnek.
Igen.
És ez ugye itt a várakozás is és a viszonyítási alap is számít. Tehát, hogyha itt Hódmezővásárhelyen nyilván sokkal pozitívabb várakozásokkal és sokkal negatívabb tapasztalatokkal indultak az emberek, mondjuk a Fideszt, Lázár Jánost jobban elutasították, mondjam így, és ezáltal jobban bíztak bennem. Országosan ez nem történt meg.
Mi a különbség Hódmezővásárhely és az ország között?
Hát nagyon sok minden egy önkormányzati választás és az országos választás között. Például egy önkormányzati választáson nehéz gyurcsányozni, mert senki nem gondolta azt, hogy én itt Gyurcsányt fogom képviselni polgármesterként. Nehéz migránshozni is, hiszen senki nem gondolta, hogy én polgármesterként, vagyis Fidesz próbálkozott itt is, de azért ez nem túl hiteles, hogy egy polgármester majd migránsokat hoz be, vagy itt ugye nem melegeztek, de hogy a homoszexuális oktatását bevezeti az iskolákba, stb. De a másik oldal is más, tehát itt Vásárhelyen még a Lázár Jánoshoz köthető időszakban egy magas építményadó volt, félre sikerült presztízsberuházások jelentősen túlárazva, megfélemlítés, elnyomás, korrupció, stb. Tehát, hogy nyilván az az alap, amihez viszonyítanak. Országosan most egy olyan kormánnyal kellett szembeszállnunk, ami éppen a GDP 8%-át osztotta szét. Adó visszatérítés 13. havi nyugdíj béremelések, stb. Formájában. És hát az alternatíva is más. Ugye egy csomó emberrel elhitették, hogy katonának viszik majd meghalni Ukrajnába. De hogyha nem, akkor legalábbis visszaveszik a
16. Jó, nem tartunk, de pontosan leírta a különbséget, és köszönöm szépen. Azt kérdezem öntől, hogy az előválasztási győzelme után mindjárt eszébe jutott-e a migránshozás, mindjárt eszébe jutott-e, hirtelen megszűnt látszani.
Igen, mert egy pillanat közben itt egy-két nyitok, villant kapcsolok, ablakot nyitok, de hallgatom és válaszolok.
Jó, csak aztán szeretném visszakapni. Hogy az előválasztás másnapján eszébe jutott-e mindjárt az, hogy azok az elemek, amelyeket most említett, és amelyektől mentes volt, hogy azok egyébként, ha belépnek abba a házba, amelyben ön imáron lakóként találta magát, akkor velük társbérletben hogyan fog tudni élni? Magyarul a migránsozás, a gyurcsányozás, a melegezés és az összes többi, köszönöm szépen, hogyan lesz vagy kiküszöbölhető, vagy hogyan lesz legyőzhető?
Hát nyilván azt gondolom, hogy ezeket a Fidesznek a propagandáját azt együtt is szerettük volna legyőzni. Az, hogy ebben a házban, hogyha arra gondol, hogy az ellenzéki pártokkal kellett volna beköltözni, arra a Financial Times-nak nyilatkoztam néhány héttel, hónappal korábban mondjuk egy interjúban, hogy persze ez egy rémálomnak tűnik, hogy ezekkel a pártokkal ennyire széthúzó, ennyire különböző pártokkal közösen hogyan lehet majd kormányozni. Ennél nagyobb rémálom már csak az, hogy Orbán Viktor kormányoz tovább.
Ezt én értem, de hogy mondjam, nem szeretném a beszélgetésünket idézett gyűjteményét tenni. Ezt mondtam a Financial Times-nak, ezt mondtam a Fialának, ezt mondtam a Népszavának, ezt mondtam a Guardiannek, mert ebből nem biztos, hogy összeáll egy egész. Nem biztos, hogy egy másik beszélgetésből összeáll egy egész, de mégis inkább ebben próbálnék jeleskedni. Történelmietlen a kérdés. De az előválasztás a másnapján ön már halálra volt ítélve? Ön és ez a vállalkozás? A melegezés, a gyurcsányozás, a migránsozás, háború még nem volt. Biztos vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy önmagában csak azért robbant ki a háború, hogy ön ne nyerhessen, de azért ez valószínűleg nem.
Képzelje, ez meglepő, számomra is meglepő, de van olyan, aki azt gondolja, hogy Orbán Viktor el tudta érni, hogy Putyin most rohanja le Ukrajnát, mert most van választás. Én ebben nem hiszek. De azt a képességét, amivel a Fidesz ekkora győzelmet aratott, azt még a Fidesz sem ismerte korábban.
Ne a Fidesz szemszögéből nézzük, a saját szemszögéből.
Én sem. Tehát azt gondoltam április, vagy bocsánat, októberben azt gondoltam, hogy igenis meg tudjuk nyerni ezt a választást. Az akkori adataink azt mutatták, hogy bár Dobrev Klára és Karácsony Gergely nem, de én többséget tudok elérni az összeellenzék nevében, tehát hogy én emiatt voltam jobb jelölt. Hogy pont azok, akik a gyurcsányozásra nem szavaznak, vagy a gyurcsányozás miatt nem szavaztak volna az ellenzékre, azok rám még akkor leszavaztak volna. Minden kutatásunk ezt mutatta. Ez sajnos azért 6 hónap kitartó összegyurcsányozás után, 4 gyurcsányóriás
okay,
nem... meg minden után, ez sajnos megváltozott, tehát ezt az előnyömet elveszítettem, és még jött a háború, lejárató kampány, stb. De októberben igen, októberben hittem benne, hogy tudunk győzni.
Ön valójában egy, mint ahogy a futóknál szokták mondani, kívülről került az egészet, párton kívüliként verte meg elég alaposan az előválasztáson az ellenfeleit.
Igen.
Ez a párton kívüliség azt követően, hogy ön lett a pártok miniszterelnök jelöltje, egyik pillanatra a másikra egy feloldhatatlan ellentmondássá változott. Ami az előnye volt, az másnapra a hátrányává változott. Ezt folyamatosan emlegették, folyamatosan cáfolta, a többiek kényszeredettebben, ön kevésbé, és mégis a végeredmény azt mutatja, és nem a vereség, hanem az utána való megnyilatkozások, hogy az ön párton kívülisége feldolgozhatatlan volt ebben a struktúrában, amelyben benne is volt, de mégse olvad fel, mint egy cukor, amely másképp olvad a meleg vízben és a hideg vízben. Ön, mint cukor, ebben az elegyben nem oldódott föl teljes mértékben. Elnézést, ha rossz hasonlatot választottam volna.
Hát a Fidesz szavazóinak, vagy a bizonytalanoknak a szemében egyébként a párton kívüliség addigra már eltűnt, tehát ők azt látták.
A Fidesz szavazóinak a szemében igen, de a pártok szemében és a pártok kommunikációjában nem, amivel azért soha se hagytak föl ebben a fél év folyamán sem.
Ez így van. Ők továbbra is ellenfelet, ellenséget láttak bennem, igen. Nem mindegyik, megjegyzem, tehát azt gondolom, hogy ebben a tekintetben talán ismét ugye a DK az, aki leginkább ellenséget látott bennem, mint végig, és hát ott is nem a jelöltjeik.
Ugye egész egyszer azzal nézünk szemben, nem a kárörvendés. Én nagyon sokáig tanultam, pszichológusok és barátnők sokasága segített nekem abban, és ma sem vagyok tökéletes, hogy tudjak más sikerének örülni. Ez egy nagyon nagy képesség. Nem csak arra, hogy az ember tudjon más sikerének örülni, hanem inkluzíve annak is, hogyha ez a másik sikere, adott esetben az ő kudarca is, mert hogy vele szemben aratta ezt valaki, és hogy ez ne egy sérelmi politizálásnak legyen az alapja, amiről Donát Anna egy dolgozatban elég nagyívűen és értelmesen írt. Az ön sikerének a pártok így nem örültek. És ezt az első pillanatban lehetett látni, és ez végig ott volt, és gyakorlatilag nem tudom, hogy nem ez volt-e a nagyobb gátja az ön vereségének, mint a Fidesz propaganda képezete. Ezt nem tudom eldönteni. De biztos, hogy a belső gáncs mellett könnyebb volt a Fidesz propaganda képezetének.
Ez is igaz. Ezt jobban tudtuk kezelni, mint a Fidesz propagandagépezetét, de ez önmagában is lehetett volna a vereség alapja, csak nem egy ekkora vereségnek az alapja. Volt ilyen probléma, tény. Most az is eszembe jutott például, hogy ugye engem egy pártalapítással már akkor megtámadtak, miközben az a rendezvény, ami után csak erről írt a sajtó sajnálatos módon, és nem arról, ami még a címe is volt a rendezvénynek, hogy konzervatívok a kormányváltásért. Tehát, hogy valójában azok a párton kívüli kiábrándult fideszes, volt MDF-es, volt kisgazda, volt kereszténydemokrata, stb. Szereplők, politikusok, polgármesterek, akik mintegy 300-an összejöttünk akkor két hónappal talán a választás előtt azért, hogy meggyőzzünk mindenkit, hogy most azoknak, akik egyébként párt nélküliek, azoknak is a kormányváltásra kell szavazni. A sajtó meg elkezdett pártépítésről írni, ami egy nonsens, még egyszer mondom, még a rendezvény címe is az ellenkezőjét sugallta. A rendezvényen is elmondtam, hogy majd kell egy párt, de nem most össze kell fognunk, és nekünk is a kormányváltásra kell szavazni. Tehát, hogy ez a fajta félrement kommunikáció, vagy hát mondhatnám azt is, hogy a sajtó félrevezető interpretációja egy ilyen rendezvény kapcsán, biztos, hogy ártott.
Nem érdekel a sajtó interpretációja, az ön interpretációja érdekel. Azt kérdezem, volt-e egyetlen pillanat az előválasztás után, amikor ön azt gondolta, hogy a pártok érdeke, és ennek megfelelően egy 10-es skálán a legrosszabb esetben 9-esre működnek önnel együtt, de elvileg 10-et kellett volna mondanom, annak érdekében, hogyha ön győzött, akkor önnel induljanak úgy hadba a Fidesz ellen, nem háborús értelemben, hogy győzni lehessen. Volt-e valaha is ilyen pillanat?
Hát mi már 10-es nem volt, de ha azt mondom, hogy egy 6-os is jó, akkor igen, 6-os volt.
De drága Márki-Zay úr, 6-ossal nem lehet.
Én azt gondoltam, hogy lehet, ez az egyik. A másik az, hogy természetesen nem minden és nem mindenki. Tehát most én azt gondolom, hogy van olyan párt, amelynek a vezetője sose akart nyerni.
De én a hatosnál maradok, a 6-os egy borzasztó szám.
Nézzük, ez megint csak kesereghetünk rajta.
Nem. Én most, ez nem kesergés. Nézze, akkor, amikor az ember egy léghajóban van, és fenn akar maradni, és el akar jutni valahova, akkor az embereket leszámítva mindenféléket kidobál, hogy a léghajó fönnmaradjon. Ez a 6-os, ez eleve avval engem, nekem azt a képzett társítást juttatja, hogy a 6-ossal nem lehet célba érni. Nincs mit kidobni, mert a 6-os eleve egy olyan szám, amivel nem lehet célba érni.
Hát ezzel a képpel maradva én azt gondoltam, hogy lehet. Az én ottani percepcióm, az akkori percepcióm azt mondta, hogy ez kellően. Persze, április 3-a...
Soha nem akart kiszállni. Én tudom, hogy írtak arról, hogy ki mindenki féltettől egyebek. Ön egy pillanatig nem bizonytalanodott el a tekintetben, hogy ennek így nincs értelme. Csinálja bárki más, kiszáll.
Nem, biztos, hogy nem. Én azt gondoltam, hogy egyrészt lehetséges a győzelem, még hogyha nem is valószínű, tehát tudtuk azt, hogy ez egy csoda lesz, hogyha sikerül, de azt gondoltam, hogy lehetséges, és csak...
Hogy lehet úgy hadba indulni, hogy az ember nem biztos a sikerében? Én ezt sem tudom elképzelni.
Hát, majd ez hozzászokik, gondolom mindenki más is, de ebben a rendszerben az egy csoda lett volna, ha győzünk, és én ezt előtte is így láttam. És ettől független azt gondoltam, hogy meg kell próbálni. Én Hódmezővásárhely polgármester is egy csodaként lettem, nem gondoltam, hogy lehetséges, és mégis megcsináltuk. Tehát
többször is. Abban,
igen, kétszer is. Bíztam abban, hogy országosan is megtörténhet a csoda. Én mindig erről beszéltem, csodának találtam volna, ha sikerül, de bíztam abban, hogy lehetséges. Bíztam abban, hogy a kutatásainkat is fölírhatja majd az eredmény, ahogy ezt megtette máskor is. Nem történt meg, kétség kívül ellenkezőleg a kutatásokat is felülírta a Fidesz győzelmet. Tehát azt se gondolta senki, hogy ők ennyivel fognak győzni. De És akkor az összefogásra visszatérve, az összefogás kapcsán ugye egyrészt azok az eredmények, amit elmondtam, az összefogás törékenysége ellenére, a pártok nagyon különböző érdekei ellenére, a kezdettől fogva a sikerben nem bízó pártok ellenére, hiszen több párt is volt, amelynek nem is az volt a célja, hogy győzzön, hanem csak őneki legyen a legnagyobb frakciója, vagy nagy frakciója legyen a parlamentben, több ilyen párt is volt. Tehát ennek ellenére az volt a fontos, hogy azokat az eredményeket közös jelölt, közös program, közös lista sikerüljön hozni, és ezeket sikerült hozni. Én azt gondolom, hogy nem, nagyon sok ember meglepődött azon, hogy ez az összefogás mennyire törékeny volt, és ez nekem egy eredménynek tűnik. Tehát az, hogyha valakinek csak április 3 után derült ki, hogy ezek a pártok egyébként nem egységesek, nem egységesen támogattak engem, és a többi, az jó. Hiszen a választások napján, április 3-án, amikor szavaznak az emberek, akkor igenis azt kellett látniuk, és azt szerettem volna, hogyha látják, hogy van egy ellenzéki szövetség, amely...
Oké, rendben van. Kérdésem még rengeteg van, de azt kell, hogy kérdezem öntől most hirtelen időben egy viszonylag nagyot ugorva. Ami most zajlik, az ön személyét és az ön tevékenységét, illetve ahol nagyjából persona non grátának van minősítve, van olyan közvéleménykutató cég vezetője, amely már képes lenne leparancsolni önt a politika palettájáról, némileg egyébként túlterjeszkedve azon a hatáskörön, ami egyébként neki való, de hát ez a magyar közéletben nem meglepő. Azt kérdezem, hogy erre talál-e magyarázatot? Miközben azt mondja Donát Anna, meg mások is, tehát miközben azt mondják, hogy nem bűnbakkeresés folyik, nem, hogy bűnbakkeresés folyik, de ha ön egy szalmabábú lenne, akkor már fel lenne akasztva, és vasvillával szurkálnák.
És fel is gyújtanának, igen. Ja, persze, nyilván ezeknek a pártoknak, még egyszer mondom, hogy részének az volt az érdeke, hogy...
De mi az, ami most történik?
Ez szerintem semmi más, mint a politika szokásos játéka.
Jajjal legyőzöttnek?
Az is.
De a jajjal legyőzöttednek az általában a győző személyében szokott megvalósulni, itt pedig itt a jajjal legyőzöttnek ma már kevésbé bántja önt a kormánysajtó, mint amennyire a volt szövetségesei.
Igen, bár azért a kormánysajtó is kiveszi a részét ebből.
De hát ott ilyen szervízúton közben nem akar önnek jót, de pillanatok kérdése, hogy ne akarjanak önnek jót, hogyha egyébként ez áll majd az érdekükben a megosztást illetően.
Jó, tehát azt hiszem, hogy az, hogy a választási vereség után a vesztes koalíció tagjai egymás ellen fordulnak és egymást hibáztatják, ez is természetes. Ez nem először történt a történelemben, sőt az előbb a Fideszre utalt, hogy na hát az mennyire fegyelmezett. 2002, sőt 2006 után is, de főleg 2002 után, még a Fideszen belül is voltak disszidensek, akik ott Orbán ellen indultak.
Hát azok szorványos kísérletek voltak ahhoz képest, ami most van. Ádám
Mária és a többi, tehát azért voltak ilyen hangok, azt kell, sőt még Kósa is tett ilyen kis bátortlan kísérletet akkoriban, de Hódmezővásárhelyet említette, Hódmezővásárhelyen a fideszes vereség után is azért némileg ment az egymásra mutogatás a Fideszen belül. Tehát ott Lázár János most a saját vereségének nevezte ezeket a választásokat korábban, nagyon egyértelműen a konkurens fideszes jelöltnek, aki indult ellenem, annak a nyakába varta ezt a vereséget. De ezzel együtt is, tehát igen, a vereségből hagyományosan nem akarják kivenni a részüket az összefogásnak, vagy bármilyen koalíciónak, vagy egyetlen egy pártnak is a tagjai, mint ahogy mondom, a Fideszen belül is ez előfordult. Tehát semmi csoda nincsen, semmi csoda nincs a vereség után. Itt azonban a jövőről is beszélünk, tehát nyilván azt a régi ígéretemet, hogy majd akik bíztattak arra, hogy legyen egy párt, mindig megnyugtattam, hogy jó, majd csinálunk egy pártot választás után. Ezt az ígéretemet meg akarom tartani, és ez természetesen riasztja és megijeszti a úgymond konkurens ellenzéki szereplőket, hiszen egyetlen pártnak, egyetlen ellenzéki pártnak, de még a Fidesznek sem érdekel, hogy legyen egy új párt.
Én ezt értem, én azt is értem, hogy önben ott buzog a jó akarat és a szándék, de a kérdés az, hogy immáron összegyurcsányozva, amit egyébként nem tisztáztunk abban a mértékben, ahogy szerettem volna, az a kérdés, hogy ez az összegyurcsányozott Márki-Zay, hogyha egy tus alá áll április 3-a után, akkor egy új párt megalakításával le tudja mosni magáról mindazt, ami egyébként korábban úgy rakódott rá, ahogy a Hódmezővásárhelyi polgármester választásnál nem, de az országgyűlési választásnál igen, és fogalmam sincs, hogy a Sárnak egyébként van-e kettős természetrajza.
Hát ugye maga Gyurcsány Ferenc biztos sokat tett azért, hogy akik figyelmesen követik a politikát, azok...
Ön nem lette más?
Talán nem, de remélem nem. De ezzel együtt még egyszer az, hogy hogyan látnak kívülről, az lehet, hogy a politikában fontosabb, mint hogy én milyen vagyok valójában. Most is van egy olyan sajtótámadás, amiben nagy szomorúságomra egyébként egy elnökségi társam is részt vett ellenem, amely immár nem csak, nem tudom, vesztesnek ennek, annak, de még korruptnak is igyekszik beállítani. Hát erre nagy
milyen örömmel... magyarázat talál Kéz Zoltán levelére?
Hát két magyarázat is van, de a legkézenfekvőbb az, hogy ő maga egyébként a Lukácsi Katalinnal beszélgetve azt mondta, hogy ez egy nagyon nagy üzleti lehetőség, egy új párt, de ehhez én az útjukban állok, és ezért úgy döntöttek, hogy engem el kell takarítani. Hogy ez milyen üzleti lehetőség, hogy itt szponzorok lennének egy ilyen párthoz, és azt ők hogy akarják kihasználni, ezt én nem ismerem behatóan, tehát ebben nem tudok nyilatkozni. Nagyon szomorúan vettem azt tudomásul, hogy eddig együtt akartuk ezt az új pólust megépíteni. Ő most hirtelen úgy döntött, hogy ez nélkülem sikeresebb lehet. Lehet, hogy még igaza is van, ettől függetlenül.
Mert hogy ő benne van erre való szándék?
Igen, ebből ez látszik is, meg még egyszer mondom, ővele voltunk az Európai Néppárt vezetőinél, képviselőinél, Manfred Webernél, Mikulás Zurindánál és Donald Tusknál, tehát a Kéz Zoltán rendkívül aktívan
segített. A saját barátai, a saját szövetségesei igen. Akarják kifosztani.
Igen, itt most úgy tűnik, erősen úgy tűnik, és még egyszer mondom...
Ez összefüggésben van mindazzal, amit eddig elmondott. Annak a része... Azért ilyen kifosztás annak idején Orbán Viktor veresége után 2002-ben emlékezetem szerint nem volt, vagy ha volt, akkor azt a függöny mögött játszották, és nem előtt.
A politika világa számomra végtelenül ellenszenves módon sajnos erről szól.
Azt is de ebben ez a politikának lehet, hogy a természetrajza, de önnek az a dolga, hogy ezzel együtt győzzön, de most úgy tűnik, hogy halott gyalázást követnek el önnel szemben, ha amennyiben önben halottat látunk, mint vesztest.
Nyilván Lázár János és mások is megfogalmazták már, hogy én politikai hulla lettem.
De én most Kéz Zoltánról, Lukácsi Katalinról beszélek, az Magyar Györgyről beszélek, akik önnek a legszorosabb szövetségesei, és úgy viselkednek önnel, mintha a Fidesz sajtó részei lennének.
Ez így van. Én is szomorúan látom ezt. Lukácsi Katalin az egyetlen, akinél azt mondom, hogy ezt bár nem... Hogy mondjam, a hatásában mindenképpen nem jó, de én nem látom a rossz indulatot Lukácsikat.
A többiekben látja?
A többiekben egyértelműen látszik.
És honnan lett ez a rossz indulat?
Hát azt gondolom, hogy mögöttük is valamilyen érdekek vannak. Hogy más nem mondjak, egyébként ugye Karácsony Gergely, aki most lehet, hogy az a kutatás, vagy egy másik, amit ön említett, de minden esetre a Karácsony Gergely most a legnépszerűbb ellenzéki szereplő, ha jól emlékszem.
Nem, Donát Anna az.
Ja, bocsánat, Donát Anna, igen, akkor lehet. Egy másik kutatás, egyébként pont egy fideszes kutatásban nem a Donát Anna, hanem a Karácsony Gergely a legnépszerűbb. De ez most ebben a szempontból, ugye mind a ketten ott álltak a színpadon mellettem a vereség éjszakáját, tehát én mind a kettőjüknek rendkívül sok hálával tartozok, és nyilván nagyon szívesen segítek én is nekik, ha bármit tudok. De ezzel együtt azt akartam mondani, hogy például a DK vagy Gyurcsány Ferenc számára Karácsony Gergely az első számú közellenség. Tehát ők folyamatosan az én gyalázásom mellett mindig ott van a DK-s trollhadseregnek a kommentjeiben a Karácsony Gergő hibáztatása az én bukásomért és azzal, hogy ő visszalépett annak idején. De hát ezt lássuk be, a politika olyan, hogy 2024-ben Gyurcsány Ferenc már szeretné a főpolgármesteri pozíciót is magának, és nem Karácsony Gergelynek. Tehát ez az egymásra való leszámolás és versengés, ez azonnal elindul. És ráadásul velem ellentétben nem mindenki altruista és tisztességes módon áll a politikához, valakinek az számít, hogy hány embernek talál majd munkahelyet, hány párttagot tud majd elhelyezni, meg hány milliárdos forrásokkal fog majd rendelkezni, nehogy Isten visszaélni. Tehát, hogy nyilván...
Nem szeretnék az édesanyja lenni, de nekem az édesanyám jut az eszembe, aki azt mondta annak idején, ha velem hasonló fordult elő, gyerek voltam még kétségtelen, azt mondta kisfiam, ennyi vele szemben megfogalmazott kritika nem lehet véletlen.
Igen, nem, biztosan nem kérdéses, igen. Ezek, az is igaz, hogy egy győzelem esetén ugye nem nagyokkel vagy
könnyen rá. Lehet.
Egy veszteség esetén.
De vajon az ön vereségét nem okozta sokkal inkább ez, mint a Fidesz propaganda gépezete?
Nem, ezt fönntartom továbbra, és ez se esik jól.
Ja, de most arról beszélünk, ez a hat, amiről most beszélünk, ez a hat. Volt a Fidesz, volt-e hat önnel szemben? Belejött, hogy a Fidesz gépezeténél a hat is sokkal több, hiszen ez egy sokkal nagyobb gépezet, de a Fidesz gépezetében én nem látom a hatot.
Nem, a Fidesz egy rendkívül jó szervezett bolsevék párt, tehát hogy ott nincs kibeszélés.
Oké, most lehet jelzővel ellátni, de az Isten áldja meg. Ön különböző foglalkozásokat űzött az életben, mielőtt politikus lett, az ön is tudja, hogy egy luftballont nem lehet fölfújni, ha lukas.
Még ezt mondom, mindenre lehet vitatkozni. Orbán Viktort, ha az igazolja, hogy az elmúlt 12 évben egy nagyon jól szervezett...
De engem nem érdekel Orbán Viktor, engem ön érdekel.
De ezt nem lehet összehasonlítás nélkül megmagyarázni. Tehát arra tessék gondolni, hogy 98-ban a Fidesz, ha jól emlékszem, talán 28 vagy valami hasonló százalékkal lett kormányalkotó tényező, de a kisgazdákkal, az MDF-vel, KDNP-vel együtt tudott csak kormányozni, tehát fokozatosan épült fel oda, hogy ma teljesen egyedül nem csak a jobb oldalt uralja, úgymond, hanem a politikai életnek jobb oldalán domináns és meghatározó tényező, de az egész országban. Tehát ezt nem így született Orbán Viktor sem. Most azt számon kérni, hogy nem volt a hatpárti ellenzék egy civil miniszterelnök jelöltel, nem volt olyan egységes, mint Orbán Viktor 30 év politizálás után, amit elért, hát ez nem lehet összehasonlítani, természetesen, hogy nem volt olyan. És hát még egyszer Orbán Viktor sem ugyanezzel a erővel és tízessel rendelkezett 98-ban.
Én ezt értem, én azt tudom önnek mondani, hogy ön sorolja a mentségeket. Én, amit önben látok, és az első pillanatban láttam, bár az első pillanatban nem ismertem önt korábban annyira jól, mint most, most se állítanám, hogy le tudok vizsgázni önből, de azért talán már nem buknék meg. Önt el kellett volna tudni adni, és nyerhetett volna. De önt nem tudták eladni. És a helyzet az, hogy mi ketten bizonyos szempontból rokonlelkek vagyunk, mert engem se könnyű eladni. Én is egy olyan csapatjátékos vagyok, aki a saját személyét messze fölötte hangsúlyozza a többiekének. Ma már ezzel kapcsolatban önkritikusabban vélekedem magamról, mint korábban. Ezzel együtt győzelemre lehetett juttatni engem is és a műsoromat is. Nem minden periódusban, mindegyikről konkrétan tudom, hogy hol, miért sikerült. Önt nem akarták eladni, és így nem lehetett nyerni. Nem a Fidesz propaganda
képezett. Ez így benne van nyilván. Most éppen egy olyan terjedelmes cikket írt egy nagyon fideszes elemző cég, amiben a tény alapjával nem...
De könyörgöm, miért hivatkozik ön egyfolytában tanulmányokra, amikor önnél jobban elvileg senki nem ismerte ezt a Gezemicét? Miért kell örökké másokhoz fordulni, amikor ott van az ön személyes tapasztalata?
János, az egy nagyon szubjektív dolog lenne, az ember mindig, amikor érvel, akkor megpróbálja...
Na de könyörgöm...
Az a kívülálló, tehát objektív bizonyítékokat sorolni. Na, tehát azt akartam ezzel mondani csak, hogy mondjuk a Telexnek a elmúlt hónapokban velem, és nem csak a választás után, de már előtt is megjelent cikkekben többnyire negatívan írtak róla. Van ilyen.
De ki nem szarja le a Telexet, vagy ki nem szarja le a Kejfej Jancsit? Érti? Most nem arról van, a Telex önmagában nem tudta az önvereségét okozni, ahhoz nem elég nagy.
Nem, sok hasonló hozzáállás biztos. Az a hatos, az benne volt. A hatos az nem csak
a hatosban úgy... nincs benne a Telex, hiszen a Telex akkor még ugyanúgy meg volt lepődve, mint bárki más. Mindenki döbbenten állt az előtt, hogy ön ezt megnyerte. Döbbenten állt a Karácsony Gergely röplabda mérkőzésekhez való viszonyulásáról, meg az összes többit, ugye a legutóbbi interjú vele az szintén az bizonyítja, hogy ő egyfolytában egy röplabda mérkőzésen van, inkább a gyerekének a röplabda meccs vagy virtuálisan, mint egyébként ott, ahol van, de ez legyen a Karácsony Gergely és az ő vele dolgozó gondja. Önt nem akarták eladni, miközben önt kellett volna eladni, és ezt ön végigérzékelte.
Igen, és mit tudtam volna tenni ezzel kapcsolatban?
Nem tudom, honnan a pitliből tudjam ezt. Érti? Így nem lehet nyerni.
Igen, lehet, hogy ez a magyarázat, nem tudom. Nem tudom, Hódmezővásárhelyen se akart engem senki eladni, tehát ha már azt...
De Hódmezővásárhelyen elmondta, hogy milyen szempontok nem működtek, amelyek itt be tudtak lépni.
Igen, vagy fordítva, igen. Igen, igen, jó, de megint csak erről nem engem kellene, talán nem engem kellene kérdezni.
De ki a frászkunyhot kérdezek, ha nem önt?
Tehát arról, hogy valaki
ön
más...
volt a koronaékszer.
Igen, de hogyha valaki más engem nem akart eladni, arról lehet, hogy nem engem kell kérdezni, de lehet, hogy az én hibám, az is nem mondom, nem vitatkozom vele.
Nem fél éve ment el erre, ennél sokkal több.
4 év.
Férjét, én most nem időben számolok. Energiában, lelkesedésben, optimizmusban, amit ez ügyben ön vesztett, és most folyamatosan veszt még annak következtében, ami zajlik, az időben nem mérhető. Az a veszteség, amit ön most elkönyvel, higgy el, én jobban, nem akarom önt sajnálni, de amit most ön a szövetségeseitől, a vélt vagy valós szövetségeseitől elszenved, az az én szememben súlyosabb dolog, mint hogy vesztett országosan, miközben én nem vagyok kormánypárti.
János, nem akarom a műsor vezetését átvenni.
Vegye.
Tudom, hogy nem sok időnk van hátra, és szeretném, hogyha egy kicsit pozitívabban és a jövőre nézve fejeznénk be ezt a beszélgetést. Úgyhogy annyit szerettem volna még elmondani feltétlenül a nézőknek, hallgatóknak, hogy annak ellenére, hogy én nekem nincs különösebb pozitív várakozásom az Orbán rendszernek a demokratizmusával és a leválthatóságával kapcsolatban, de azoknak az embereknek a jövőben is igyekszem segíteni, ezután a vereség után és a részben személyes kudarcom után is, hiszen még egyszer nem akarom én másra hárítani a felelősséget, de ha én tudok bármit tenni azért, hogy a jövőben jobb legyen, hogy megváltozzon.
De mire gondol?
Én megteszem továbbra is. Én most a Kossuth körök élén, ugye az MMM-nek a tisztújítása következik. Az MMM, amely nem fog párt alakulni, amely civil szervezet, attól függetlenül, hogy néhányan majd csinálunk egy pártot, mert megígértük. A cselekvés főterét én továbbra is a civil mozgalmunkban, az MMM-ben látom, ezt fogjuk építeni, tisztújítással megújítani. Nyilvánvalóan Kéz Zoltán...
De pont ez a civil mozgalom volt az, amit nem az MMM szintjén, hanem a civil mozgalmakhoz való viszonyulása, amit számosan hiányoltak ez alatt a fél év alatt.
Igen, lehet, hogy ez hiányolás volt, ez egy pártos kampány volt, az országgyűlési választáson pártok működnek, de egy civil mozgalomnak továbbra is van tere. Mi azt a lehetőséget keresünk, hogy hogyan lehet alapjaiból megváltoztatni a magyar társadalmat, fölépíteni, az álhírkampányok ellen ellenállóbbá tenni, a fiatalokat segíteni, tájékozottabbá.
Valamire rájött, amire korábban nem?
Nem, azt láttuk, megtapasztaltuk, hogy a magyar társadalom alapjaiból hiányzik az a képesség, hogy ők ellenálljanak a Fidesz propagandájának, és ahhoz, hogy ezt a képességet kiépítse a társadalom, ahhoz nekünk onnantól kezdve kell, nem 4 évenként kell eljutni a legkisebb településekre, meg Erdélybe. Én voltam az egyetlen miniszterelnök jelölt, akinek volt Erdélyel, illetve a határon túli magyarokkal kapcsolatos programja, és Erdélyben kampányolt, vagy Délvidéken akár kampányolt. Ennek ellenére 95%-uk a Fideszre szavazott, de hát 4 éve van az ellenzéknek 2 választás között, és most annak ellenére, hogy én éppen elmondtam, hogy nem látom, hogy 4 év múlva egy demokratikus választás lenne, ahol az ellenzék le tudja váltani a Fideszt, de azt mindenképpen szeretném, hogyha a fiatalokat, a vidéki embereket is elérve, őket építve, fiataloknak szabad egyetemet szervezve, rendszeresen mentve vidékre, beszélgetve, valahogy eljutatva az igazságot, a híreket ezekhez az emberekhez, elkezdenénk fölépíteni egy jobb, tisztességesebb, nyitottabb, szeretőbb magyar társadalmat, egy modernebb európai magyar társadalmat. Hogyha már a kormány nem teszi meg, akkor mi a saját pici eszközeinkkel tegyük meg. Városvezetőként, egyesületi vezetőként, közszereplőként. Tehát próbálunk valami szebbet, jobbat alkotni. Nem látom, hogy választáson vagy a parlamentben le lehetne győzni Orbán Viktort, de a társadalmat el kell kezdeni segíteni, tájékozódni, nyitottabbá lenni. És hogyha valami pozitívumot még meg lehet fogalmazni, mert mondtam, hogy nagyon sok pozitívumot is elértünk április 3-a előtt a kampányban. Most kivételes módon a Fidesz nem egy gyűlöletkampánnyal nyerte, meg egy hazugságkampánnyal igen. De most nem a cigányok, a zsidók, a melegek, a migránsok ellen gyűlölködve nyert, bár megpróbálta, de nem ez volt a fő szempont, és ebben gondolom, hogy nekünk nagyon komoly érdemünk van, hogy meg tudtuk védeni azokat a közösségeket, akiket a Fidesz egyébként rendszeresen támad. Hogy
most majd nem rájuk fognak találni, tehát ebben ne bizakodjon, hogy ez egy tartós védelem.
Ez egy feladatunk.
Azt, jó, tudomásul veszem, hogy az ön ideje véges, de azt értsem meg, hogy az ön képessége, hogy lukat tud beszélni az emberek hasába, az egyébként politikailag nem mindig érdem. Az
nem, egy úri... nem is jó. Nem is jó. Igen.
Igen, de ön mégis él ezzel, és ahogy ön egyébként megvédte Siófok polgármestere, a maradjára maradjunk már meg embernek, hello, maradjunk meg már embernek, emberek, amikor a Kéz Zoltán féle támadás és más támadások köz kapcsán írt a Facebookon, abban van valami gyerekesen megmosolyogtató, van önben valami szimpatikus naivitás, amivel Hódmezővásárhelyen tudott nyerni, és aminek a máza olyan mértékben repedezett meg az országosban, hogy én azt feltételeztem, hogy önben az egésszel kapcsolatos elszámolás saját magával és ezzel a félelével kapcsolatban sokkal mélyebb, mint amit egyébként produkál. Ön az a gyerek, aki most azt mondja, hogy nem sikerült ez, akkor pártot alapítok. Én meg azt mondom önnek...
Nem, bocsánat. Ez logikai összefüggés nem így van. A pártalapítás az teljesen független. Megígértem, megcsináljuk, de régen ígértem meg, nem most. Százszor megígértem. Meg fogjuk csinálni, mindenki nyugodjon meg. Semmi köze ahhoz, hogy nem sikerült.
Én ezt értem, Lázár János nem teljesen önként vonult vissza erre a négy évre, de ennek a négy évnek megvolt az eredménye, vagy megvan az eredménye. Ez a négy év, vagy nem tudom mennyi, ez önnek is szükséges lenne ahhoz, hogy aztán mint Főnix madár föltámadjon. És ezt a négy évet egyelőre nem úgy tűnik, mint ha meg akarná magának adni.
Hát nézze, én kénytelen-keretlen is vissza fogok vonulni, mert már visszavonultam, nem ültem be.
Nem vonult vissza, hát egyfolytában jelen van, egyfolytában sebeket kap és sebeket oszt.
Igen, de ez nem az én önkéntes vállalásom, bocsánat. Egyrészt az önkéntes vállalásom, hogyha meghívnak a Kejfej Jancsi műsorba, akkor eljövök. Ez az én önkéntes vállalásom.
Köszönöm.
Azt, hogy sebeket kapok, az nem az én önkéntes vállalásom.
De az önkéntes vállalásának a következményei is.
Igen. Tehát a Direkt 30-as cikket nem én írtam. Igen, én is gondolkoztam rajta, hogy válaszoljak rá, vagy ne válaszoljak rá, de úgy döntöttem, hogy válaszolok. Igen, lehet mondani. Nem, én nekem nincs Phoenix madár tervem, bevallom őszintén. Nem is látom azt.
De az, hogy a felesége például az ágyban miben javítgatott bele, azt mondja, honnan tudja a Direkt 36? Csak azt onnan, hogyha ön elmondta.
Igen, azt én mondtam el nekik, most nem a válaszra úgy értettem, hogy miután publikálták, azután reagáltam rá. Ott igen, ilyen meglehetősen, nem tudom, rossz indulatú, akármicsoda, tehát hogy az például a Kéz Zoltános beszélgetés még október 17-e, hogy majd én és a feleségem bevezetjük a kampányt, ez egy szemeszedett hazugság. Hát nyilvánvaló szegény feleségemnek nem gondoltam, hogy ő lesz a kampánynak a vezetője, nem is volt az. Amikor azzal támadnak, hogy a feleségem kommentjei benne voltak a kormány programban, mint korrektúrák, arra válaszul mondtam el a Telexnek, hogy amikor este 10 órakor nekem már marhára nem volt kedvem semmivel törődni, akkor a feleségem még rágta a fülemet, hogy itt van egy kérés, itt van ez, még ezt nem csináltad meg, azt nem csináltad meg, még nem javítottad ki a kormányprogramot. És valóban, miután egész nap kampányoltam, este 10 órakor én nem kezdtem el a kormányprogramot javítani. De a feleségem igen, és ő megkérdezte mindig, hogy jó van ez így, nem jó van ez így, és az ő kézjegyei voltak, mármint hogy a digitális anyagban, hogy az ő korrektúráival szerepelt az, amit engem nyaggatott és kérdezett, hogy akkor ez jó, így maradhat, nem maradhat, mire javítsuk. Igen, ő volt, aki gépelt, én pedig mondtam. Inkább azt mondom, hogy ebben alantas, kicsinyes támadások voltak, komolyan nem
az egész, az egész rettenetesen kistílő, és ennek nagyon a kistílűségnek a része az, ami most folyik. A pénzezésnél nincsen aljasabb, mert ez az, amit az emberek legjobban megértenek, és amivel a leginkább ki lehet az irítségüket váltani. Hoffi után szabadon, hogy a korrupció az, amiből engem kihagytak, a pénz is az, ami mindig másnál van, és nem nálam. Könyörgöm, számoljon el ezzel a pénzzel, és ne hagyja azt, hogy hetekig húzódjon ez.
Az a baj, hogy nem én számolok el, és sajnos hetekig fog húzódni, mert még mindig vannak, éppen tegnap a Szegedi Kossuth körrel jöttünk együtt, és nekik is van olyan számlájuk, ami még nincs elszámolva, nincs kifizetve. Hogy ők a saját zsebükből, mit tudom én, 30 ezer forintot fizetnek.
De erre nincs egy határidő, amit egyébként tartani kell.
Hát az, van határidő természetesen, ők azt mondják, hogy mit tudom én, március nem tudom mikor beküldték a könyvelésnek, és még mindig nincs kifizetve. Hát nyilván április 3 után még kevésbé hatékony az a csapat, amely addig a pénzügyi ügyeket intézte, és még lehet, hogy vannak ilyen kifizetetlen számlák. Én úgy tudom, hogy még 60 milliós számla is van benne. Tehát, hogy egyelőre nem az a kérdés, hogy marad egy, hogy mondjam, hogy hány 100 millió marad ebből, nem fog 100 millió szerintem maradni, de hát majd meglátjuk, hanem az a kérdés, hogy még mindig jönnek számlák, amik nincsenek kifizetve, vagy lehet, hogy már benn vannak a számlák, de nem voltak még kifizetve. Tehát én azt kértem ettől a csapattól, akik a pénzügyeket csinálták, hogy ezt próbálják lezárni minél hamarabb. De én tudom, hogy ez hosszú idő, mert én a saját kampányaimmal mindig elszámoltam, mindig átlátható. Ugye három ilyen elszámolás.
Ebből is látszik, hogy más hódözős vár. Nézze, én azt tudom mondani igen. önnek,
de
hogy
bocsánat,
én...
Mindig hónapokba telik. Tehát az teljesen természetes, hogy ezek a számlák, ezek április 3-ig az ember dolgozik, kampányol és a többi, utána rendezi ezeket az adminisztratív dolgokat, leadja az elszámolásokat, leadja a számlákat és a többi. A győzelemig minden másodlagos, ott kampányolni kell, dolgozni kell, haladni kell, utána biztos. És hát ráadásul azt sem mondom, hogy ugyanolyan kedvel dolgoznak azok az emberek április 3 után, akik addig dolgoztak, tehát hogy biztos többen kiszállnak ilyenkor már a csapatból, akik addig fontos emberek voltak könyvelésben, elszámolásban, pénzügyekben. Tehát most egy kevesebb embernek kell kisebb lelkesedéssel még ellapátolni, ami itt maradt.
Az utolsó szójogát természetesen önnek megtartva azt szeretném mondani, hogy én önben egy nagyon érdekes vándorprédikátort ismertem meg. Ön a klérushoz szeretne tartozni, egy vándorprédikátorból csak akkor lesz a klérus tagja, ha egyébként megváltozik, a klérus nem fog hozzá alkalmazkodni. Én csak ezzel a példabeszéddel tudok élni, fenntartva a tévedés maximális kockázatát.
És lehet, hogy a vándorprédikátor nem is akar a klérus tagja lenni.
Az elmúlt fél év nem ez bizonyította.
Nem, én Orbán Viktor szerettem volna legyőzni.
De Orbán Viktor a klérus tagja.
Ja, hogy Orbán Viktor igen, de hogyha most én azt, tehát akarok én pártpolitikus lenni, valójában nem. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarok
nem pártpolitikus, lenni. Ön az egyház feje akar lenni, és vándorprédikátorként nem lesz az.
Még azt sem mondom, hogy egyház feje akar
lenni. Vagy akkor legyen egy olyan hatású vándorprédikátor, mint amilyet ismert a vallástörténet, és itt meg is állok, mert nem szeretnék olyan tollakkal ékeskedni, amire nem rendelkezik.
Igen, nem biztos, hogy a hasonlatot mindenki tudja követni. Maradjunk abban, hogy azt szeretném, hogy egy tisztességes, demokratikus, európai, fejlődő, gazdagodó...
De ez a vándorprékit, ez, tehát...
Nem a mondat, ezek nem szavak. Bocsánat, én mindent meg fogok tenni. Ha prédikálni kell, azt fogok csinálni, ha vezetni kell, azt fogok, ha miniszterelnök jelölt, akkor azt, ha szórólapozni kell, szórólapozni fogok. Ha szemetet szedünk a város határába, azt fogom csinálni. Tehát nekem nem egyéni ambícióim vannak, én nekem egy kollektív célom van, egy nagyon szép álmunk van arról, hogy milyen kell legyen Magyarország, és ehhez keresünk az utakat. Április 3 után abban, hogy ezt egy demokratikus választáson pártok szövetsége majd eléri, pillanatilag nem hiszek, de attól még értelmes cselekvésnek tere van, foglalkozzunk a fiatalokkal, foglalkozzunk javaslat, hogyha a mi április 3-i programunkat, az ellenzék, az Egységben Magyarországi Szövetség programját a Fidesz megcsinálná, megtapsolnám őket, nagyon szeretném.
Jó, azt értse meg, könnyen lehetséges, hogy a Direkt 36 hetet havat összehordott, ráadásul egy zuhanyhíradót csinált ebből a fél évből, de nagyon sokan azért tántorodnak el az ellenzéktől és a politikától ma, miközben nem állnak át a Fidesz pártjára, mert azt mondják, hogy ehhez ők nem szeretnék a saját személyüket társítani. Ezzel fogalmam sincs, hogy milyen mértékben van tisztában, és amilyen módon ön az elején nyert, akkor önhöz ezek a képzettársítások egy 10-es skálán 1-esre se csatlakoztak. Ön nem összegyurcsányozva van, hanem összepolitikázva van. Az pedig, hogy ettől megszabaduljon és visszanyerje a régi énjét, amit közel se ismertem annyira, mint ezt a mostanit, bár lehet, hogy azt jobban kellett volna ismernem, ahhoz valami olyasmit kell tanúsítania, ami nyilvánvalóan más és több annál, mint amiről ez az óra szólt. Én mindent elkövettem, ennyi sikerült, sajnálom.
Én gratulálok Jánosnak, és köszönöm a megkeresést. Még egyszer, én is azt gondolom, hogy...
Kicsit kevesebb... olyan, mint egy hajthatatlan gyerek, mint aki azt mondja, hogy de igen, ez a bejárat, én meg azt mondom, hogy ez egy festett ajtó, ezzel soha nem fogsz bemenni.
Igen, lehetséges, de én nem is, ezek az egy órának is talán a tanulság az, hogy nem a múlt, szerintem legalábbis nem annyira a múlton kell rágódni, megteszik ezt rengetegen. Én azt keresem ebben a helyzetben, hogy mi visz előre. Nem biztos, tehát most János próbált az én karrierem szempontjából megnézni. Mint oly sokan mások, én nem ebbe gondolkodok most, nem látom azt, hogy itt akár egyénileg, akár kollektíven a hagyományos politika eszközeivel le tudnánk váltani Orbán Viktort. Nem is ez a célom éppen ebből adódóan. Nagyon sajnálom, hogy bárkinek csalódást, szomorúságot okoztam, sajnálom a hibáimat, mindig elmondom, hogy hajlandó, ezért vállalom a felelősséget. Azt szeretném természetesen, hogyha az a cél mindenki előtt tiszta lenne, meg az eredmények is, mert azért voltak eredményei ennek a 4 évnek és ennek a fél éves kampánynak is. Ne csak a negatív maradjon meg az emberekbe, szeretném, hogyha azért az eredményeket is értékelnék. Itt rengeteg ember lelkesedése, reménye, munkája ott van, és ez önmagában is szerintem egy nagyon komoly érték volt az ellenzék számára. Én azt nem vitatva a hibákat, akár bennem, akár a pártokban, bárkiben, de egy csodálatos munkát elvégeztek, rengeteg ember dolgozott benne, nekik nagyon hálás vagyok, az ő együttműködésük Magyarország egész történelmében példaértékű. Ennyi aktivista.
Jó, csak ezt a beszédet az Oscar-díj átadásnál akkor szokták mondani, amikor valaki nyert.
Hogy ütnek.
Utolsó kérdés. A kommentárban rövidesen meg fog jelenni Szabó László írása, aki egyebek közt azt mondja, és ebben kapcsolatban kérem a véleményét, ez teljesen aktuális, kívül esik azon, amiről eddig beszéltünk, vagy nagyon is ennek a része. A következőket mondja Szabó László, a Magyar Teátrumi Társaság titkára, egyebek közt. A világ legjobb dolga magyarnak lenni. Ebből fakad, hogy azon kulturális programokat, vagy termékeket, ez idézőjelben, amelyek nem ennek a mondatnak az igazságát tartalmazzák, nem feladata támogatni a magyar államnak. Hogy az utóbbit egyébként akarja minősíteni, én ezt csak a teljes egészében akartam felolvasni, az az ön dolga, vagy ezt, hogy ez a kettő össze van kötve, vagy ön is úgy gondolja-e, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni.
Én nem ilyen szempontból ezt kicsit sovinisztának tartom, de persze biztos, hogy ez egy, megint nem azt kell nézni, hogy szó szerint bele lehet-e kötni ebbe, hanem hogy mit akar ez éppen most alátámasztani, vagy milyen érvelés részeként használták föl, tehát nem vitatkoznék én vele. Én azt gondolom, természetesen, hogyha messzire vezet, de talán a magyar nemzetben óriási tartalékok vannak a jövőre nézve. A mostani gazdasági, kulturális, társadalmi eredményeink remélhetőleg nem tükrözik azt, amire a magyar nemzet hivatott.
Köszönöm a rendelkezésre állást. Sok sikert az élet bármely területén.
És viszont kívánom, köszönöm szépen.
Én nagyon fogok igyekezni, viszont hallásra, viszont
látásra. Mindenkit kívánok, viszont hallásra, látásra.
Köszönöm szépen. Ez némileg cinikus ír elhajtani a fedelet Márki-Zay Péternek.